Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt van velünk Katona Csaba, történész. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát Magellán, bátor felfedező, önhit hódító, és a Fülöp-szigetek kapcsán éppen természetesen szóba került ő is, amikor adóvilág rovatunkban ott jártunk. Ráadásul ugye gyakorlatilag éppen, hogy csak egy pár napja múlt el halálának dátuma, április 27-e, amikor is 1521-ben életét vesztette a Fülöp-szigeteki Magtan szigetén, amikor is a bennszülöttek ellen hadakozott.
De mit tudunk magáról, Magellánról? Mert ugye ennyi talán belopózik a fejekbe, hogy az első hajós, aki körbehajózta a földet, ami inkonkrétan nem igaz, hiszen, mint tanult kollégám megjegyezte, a Magtan szigetén áldozatul esett a bennszülöttek elleni háborúban, tehát ő nem kerülte meg a földet, de az általa indított expedíció már igen.
No, hát mindaz, ami elhangzott, már is indokolja, hogy miért érdemes foglalkozni Magellánnal. Ugye itt több olyan történelmi személyiségről beszéltünk már, akit egy-egy info, és nem is feltétlenül helytálló info, úgymond foggyul ejtett, egy dolgot tudunk róla, vagy vélünk róla tudni, és ez így elfedi a személyiségét, meg egyéb tetteit. És hát Magellán kapcsán ez tökéletesen megállja a helyét, mert valóban ő az, akit úgy szoktunk emlegetni, aki elsőként kerülte meg a földet. De hát ahogy az itt elhangzott, ugye mindkettőtöktől, erre neki nem volt lehetősége, mert a Fülöp-szigeteken véget ért az útja, már pedig nem a Fülöp-szigetekről indult, hanem ugye Sevillából, legjobb tudomásom szerint, tehát Spanyolországból. Ugye van is egy ilyen viccgyűjtemény, hogy a világtörténelem nagy jei, és ugye a Magellántól hangzott el a következő, hogy hés kacok, nem innen indultunk? Hát ilyet ő nem mondhatott, de az expedíciónak egyetlen hajója megkerülte a földet. Akkor nézzük meg, ki volt ez a Magellán, akinek egyébként a személyét már olyan értelemben is komoly vita övezi, hogy ugye róla nevezték el az expedíciót, ő volt az expedíció parancsnoka, róla nevezték el ugye a Magellán szorost, ahol ugye megkerülte Dél-Amerikát. Ugyanakkor azonban az az ember, aki levezényelte végül is az egyetlen megmaradt hajónak a megérkezését, az nem más volt, mint egy spanyol úriember, akit úgy hívtak, hogy Juan de Elcano, és hát nem is olyan régen Spanyolországban indult egy lobby, hogy ne a portugál Magellánt helyezzék az előtérbe, hanem hát Juan de Elcanót, mert mégiscsak ő volt az első ember, úgymond, akit komolyan ismerünk, hogy aki megkerülte a földet, mert ő életben maradt. Egy más kérdés, hogy pár évvel később elindult egy másik expedícióra, ott pedig alultápláltság miatt elhunyt, tehát sajnálatos módon őt is utolért a tengerészek végzete. És itt van egy olyan elképzelés is, hogy ki az elsőbség, aki megkerülte a földet, hogy valójában egy olyan ember, amit illeti meg ez a babér, akinek abszolút nem volt szándékában ez a dolog, ugyanis Malakkán megvásárolt egy rabszolgát Magellán, és róla őt malájnak gondolták. De nagy valószínűséggel ő a Fülöp-szigetekről keveredett oda, mert a Fülöp-szigeteken pedig elkezdett az anyanyelvükön beszélni az őslakosokkal. Ebből viszont az következik, hogy ha a Fülöp-szigetekről vitték el, majd pedig oda visszavitték, akkor tulajdonképpen ő kerülte meg először a földet. Neki aztán végképp nem volt ez a célja szerencsétlen embernek. Nyilván ezt soha nem fogjuk pontosan megtudni, magáról az expedícióról viszont tudunk jó néhány dolgot. Tehát kezdjük ott, hogy ki volt Magellán. Portugál volt. Tehát spanyol színekben vezette az expedíciót, de tudunk róla, hogy erre volt máskor is példa, tehát hogy valaki nem úgymond a szülőföldjét, vagy a szülővárosát, vagy azt a birodalmat, vagy országot szolgálta, mint ahol meglátta a napvilágot. Magellán
hát ugye portugál volt. Kolumbusz a genovai tengerész. Mondom, Kolumbusz a genovai tengerész például.
Abszolút, abszolút, egy alappélda rá, Kolumbusz valóban. Aztán nyilván, ha más területekre elmegyünk, akkor el lehetne azon gondolkodni, hogy mennyire örültek a francia hogy bizonyos Charles de Lorraine és Eugène de Savoie, Carfor Lotharingen, illetve Eugène von Savoie néven is megverte őket. De hát két úriembernek nyilván francia volt az anyanyelve, de ezt most hagyjuk is. Amit biztosan tudunk, hogy 1480 körül született, valahol Porto környékén, az is lehet, hogy éppen Portóban, egy nemes család sarjaként, viszont nagyon fiatalon már a hajókon kötött ki. Ugye azt lehet tudni, hogy ez egy alacsony rangú nemesség volt, tehát nem biztosított komoly nemességet, fidalgo de cota de armés, tehát megvolt egy rang, de emellé nem társult igen komoly, mondjuk úgy, hogy pénz, szolgált apródként a portugál királyi udvarban, viszont alapvetően tengerész lett belőle, és nagyon fiatalon, már a 20-as évei elején, közepén elég komoly tapasztalatra tett szert, több helyen hajózott, így megtapasztalta azt is, hogy hajózni nem csak azért veszélyes, mert ki van szolgáltatva a hajó a viharoknak, a szeleknek, hanem azért is, mert a hajókon általában nem angol gentlemanek szolgálnak, hanem hát a társadalom alsó rétegeit képviselő nagyon gyakran erőszakos természetű, esetleg a törvény elől menekülő emberek, a helyi lakosokkal is adódhatnak konfliktusok, különféle kulturális összeütközésekből és egyebekből adódóan. Tehát elég hamar megtanulta azt, hogy hajózni bizony kemény dolog.
Hát meg ugye az akkori hajósoknak elég furcsa volt a humánpolitikai módszerük, ugye a kikötőkbe nemes egyszerűséggel leitatták, szerencsésebb esetben, szerencsétlenebb esetben kötéllel összefogdosták, akiket találtak, és akik aztán utána a hajón arra ébredtek, hogy ja, mától tengerész vagyok.
Ez bizony így van, tehát a hajón szolgáló emberek egy része menekült a törvény elől, más része a reménybeli zsákmány jegyében ment oda, és bizony volt egy csomó, akit kényszerrel fogtak meg, tehát csak úgy, mint ahogy a katonákat is toborozták nagyon sokszor, hogy egész egyszerűen vagy nyers erőszakkal, vagy pedig valóban a leítatás után vitték oda. Tehát ne úgy képzeljük el a felfedezők hajóit, hogy csupa mélyen pallérozott tudású földrajz tudós várta azt, hogy milyen állatfajokat és milyen növényeket fognak felfedezni, meg milyen földrajz érdekességek várnak rá, hanem fogalmazunk egész egyszerűen, vagy kalandorok, vagy pedig olyan emberek voltak, akik önszántuk ellenében keveredtek ide. Na most Magellánnak a legénysége is ezen a bizonyos expedíción, ami elindult 1519-ben, hát nagyjából hasonló emberekből állt. A portugál király támogatását nem sikerült megszereznie azzal a expedíciója számára, a spanyol királyét viszont igen. Ugye volt 1494-es Tordesillasi szerződés, ami annak rendje és módja szerint hát kellő, mondjuk úgy, hogy öntudattal kellő felvértezve, a két uralkodó, a portugál meg a spanyol úgymond felosztotta egymás között a meg nem hódított területeket, és volt egy nagyon fontos hely, a Fűszer-szigetek. Na most erről egy pici bizonytalan volt a dolog, hogy hova tartozik pontosan, és végül is a következő ajánlatot tette Magellán a spanyol királynak, ami miatt támogatást kapott, és ami miatt pedig Portugáliában finoman fogalmazva nem lett aztán népszerű, hogy ő nyugat felé meg tudja kerülni, tehát anélkül, hogy Afrikát kerülgetné, a Fűszer-szigeteket. Ez volt az az ajánlat, ami egy nagyon komoly üzleti ajánlat volt, egy nagyon komoly haszonnal kecsegtetett, elképesztő ára volt ebben az időben a szegfűszernek és más fűszereknek, amik itt ugye a Fűszer-szigeten teremtek, tehát volt egy gazdasági racionalitás abban, hogy akkor engedjék Magellánt elindulni, mert hát a sikerrel jár a vállalkozása.
Ezeket a fűszereket aranyáron mérték, a fekete bors, szegfűszeg, később a szerecsendió, amit ugye azt hiszem a hollandok hoztak be.
Ezt egy percig ne felejtsük el, ugyanis önmagában egy kalandor vállalkozás nem biztos, hogy támogatott volna a spanyol udvar egy olyan vállalkozást, aminek a valódi kockázatát, mármint a személyes kockázatát nem a királynak vagy az embereinek kellett volna vállalni, hanem a hajón utazó embereknek. Ugyanakkor azonban, ha sikerrel járnak, rendkívüli haszonnal járhat, tehát busás haszonnal járhat, egy ilyet már megérte támogatni. És így sikerült aztán Magellánnak kijárnia, ugye azt, hogy útnak tudjon indulni. Na de hát nem olyan egyszerű elindulni, 200 valahány embere ül a hajókon, azért gondoljunk bele, hogy ez mit takar, tehát ez egy nagyon komoly flotta. 239 főről tudunk, és 5 hajó volt, ugye a Trinidad volt az ászlós hajó, ezen parancsnok volt Magellán, és a San Antonio, a Concepción, a Victoria és a Santiago, ezek voltak azok a hajók, amikkel ő elindult. Már önmagában problémát okozott az, hogy egy hajó kivételével a többi hajón értelemszerűen spanyol kapitányok szolgáltak, és nekik nem nagyon tetszett ez az elképzelés, hogy egy portugál parancsoljon nekik. Ebből aztán később nagyon komoly problémák adódtak. De minden esetre a hajók elindultak, megérkeztek Dél-Amerikához, és ott kétségbe esve keresték Dél-Amerika északi részénél az átjárót. És közben ugye a hajósokat többféle probléma sújtotta, bántotta őket a skorbut, amit ugye hát ma már tudjuk, hogy viszonylag könnyen ki lehetett volna védeni, valószínűleg egy kis titromlé segítségével. Többen odavesztek, egy alkalommal majdnem a Trinidad a vezérhajó is, mert hogy viharok is voltak, meglazultak a bordák, lékek keletkeztek. Az egésznek az lett a vége, hogy lázadás tört ki, és ezt a lázadást Magellán, ahogy azt a tengerészeknél abban az időben csinálni szokták, nagyon kemény eszközökkel verte le. A spanyol kapitányok egy része az ellene fordult. Ezek között volt olyan, akit egész egyszerűen kirakott a partra, egy másikat, aki elesett az ellene folytatott küzdelemben, holtában felnégyeltetett, olyan is volt, akit lefejeztetett. Tehát ebből azért látszik, hogy mentális...
Nem volt egy potyóhímzéses, lelkivilágú, finom úriember magellán sem.
Nem. De ugye nagyon nehéz ezt megítélni, ugye a mai emberi és jogi kategóriák szerint ez elképzelhetetlen, hogy valami hasonló történjen, és ez éppen jól van így. Másfelől persze fel kell tenni a kérdést, hogy olyan helyzetben, amikor a kapitányai közül a 4-ből 3 ellene fordul, akkor volt-e más eszköze, amivel ezt a fellazult fegyelmet, hogy finoman fogalmazzak, vissza tudta volna állítani, és belértve persze a saját személyes presztízsét, a saját tekintélyét is. De akárhogy is van, ezek a kemény eszközök, ezek eredményre vezettek, és a hajók tovább tudtak indulni. Meg tudták végül is kerülni ugye a Magellán szorost, felfedezték ezt a szorost, és így módon sikerült átjutni, úgymond Dél-Amerikának a déli fokánál. De hát itt újabb kudarc várt rájuk, az volt ugyanis az elgondolásuk, hogy innen pár nap alatt elérik majd a Fűszer-szigeteket. Hát a pár napból több hónap lett. Azért messze nem ugyanaz, tehát el lehet képzelni, hogy micsoda megpróbáltatások várhattak az emberekre, fizikailag is, lelkileg is. A San Antonio vevő hajó megpróbált elszökni, tehát lassan, de biztosan már csak 3 hajó maradt, mert a San Antonio elpusztult, ahogy megpróbált visszatérni, hát nem lehetett tudni, hogy pontosan mi történt vele. Minden este sikerült átjutni a csendes óceánra, és ahogy előbb említettem, fogyatkozott a legénység létszáma, és különböző okok miatt fogyatkozott természetesen a hajók létszáma is, de végső soron mégis sikerült megoldani azt a problémát, hogy elérjék ugye a csendes óceánt. Így jutottak el aztán, annak rendje és módja szerint még mindig nem a Fűszer-szigetekre, ami az eredeti cél volt, hanem ugye a Fülöp-szigetekre. És itt, amikor már közel 2000 kilométert tettek meg, gondoljunk bele, hogy ez micsoda iszonyatos nagy szám. Tehát még mai...
Hát főleg azzal a sebességgel, amit a korabeli karavellák tudtak.
Erről van szó. Tehát még a mostani tengerjáró hajón is rettenetes hosszú út lenne. 19-ben indultak, és március 16-án 1521-ben érnek a Fülöp-szigetekre. Még nincsenek a céljuknál, a Fűszer-szigeteknél. És itt a Fülöp-szigeteken történik meg az a dolog, ami itt már elhangzott az elején, amit Endre említett, hogy hát eleinte úgy békésnek indul ez a viszony a őslakosok, illetve Magellán között. De hát Magellánnak azért vannak különféle ígérvényei a spanyol királyról, például 5%-a meghódított területek hasznából, kormányzói címnek hasonló. Megpróbálja a kereszténynek megtéríteni a Fülöp-szigeteki lakosokat, ez mérsékelt sikert hoz, részsikerekről beszélhetnek, de végső soron konfliktusba keveredik velük, és Magellán hátrahagyva az emberi részét, mint egy 50 emberrel szembeszáll a szigetlakókkal, és hát ebből a fegyveres konfliktusból úgy jön ki, pontosabban nem jön ki, hogy megsebesítik, és nagy valószínűséggel bunkókkal agyonverik. És ugye ez az a pont, amikor
felhorgathatnak a hallgatók, hogy 50 ember, és hogy nagyon-nagyon sok ezer beszülöttel kellett szembenéznie, de ne feledjük el a konkvisztádorok példáját, ugyanis Pizarro meg Hernán Cortés nem sokkal több emberrel világbirodalmakat igáztak le, egész egyszerűen azért, mert hogy olyan fejlett volt a technika az akkori természeti népekkel szemben, a muskéták, a páncélok, a tűzfegyverek, hogy eleve néhány tucat emberrel le lehetett győzni több ezret. Arról nem is beszélve, hogy ez a technikai fölény ilyen mítikus félelmet generált az őslakókba, akik egész egyszerűen sebezhetetlennek hitték a spanyol és portugál hódítókat, ugye a páncéljaik miatt. Itt azonban Magellán egy stratégiai hibát követett el, mert nem nyílt terepen ütközött meg, ahol kihasználhatta volna a technikai fölényét a benszülöttekkel szemben, hanem én úgy olvastam, hogy az erdőbe és a tengerparton, ahol ugye nem tudtak felállni sortüzetlőni, stb., és egész egyszerűen itt nem érvényesülhetett a technikai fölény, és ez okozta a jeles felfedező vesztét végül is, úgyhogy egy kicsit ilyen önhitten állt neki ennek a hódításnak.
Így van, ez amennyire ki lehet bogozni a fennmaradt forrásokból, valóban a tengerparton kerül sor az összetűzésre, tehát ahogy rögtön megvetették a lábukat, ugye a spanyolok meg a portugálok azonnal rájuk támadtak, és hát még a expedíció egyik krónikása, aki ugye később megírta a történteket, Antonio Pigafetta is megsebesültek, arcon lőtték egy mérgezett nyillal, és hát nagyon úgy néz ki, hogy meghalt összesen 8 spanyol és 4 olyan szigetlakó, aki pedig az ő oldalukon szállt harcba. Tehát ugye egy része a ottaniaknak szimpatizált velük. Hát de minden esetre nagyon komoly veszteségnek számított, hogy elvesztették ugye az expedíció vezetőjét, úgyhogy végső soron a megmaradt parancsnokok közül Duarte Barbosát és Juan Serranót választották parancsnokká. Ez azonban sajnálatos módon megint rosszul sült el, hát Serranót végső soron elfogták Cebu szultánja egy búcsú lakoma örvén, úgyhogy már ő sem tudott tovább menni. 115 ember maradt a hajókon, mire elértek a Fűszer-szigetekre, vagyis a Maluku-szigetekre. Maradt a vezérhajó, a Trinidad és a Victoria. És innentől kezdve tulajdonképpen miután kellő zsákmányra tettek szert, zsákmány alatt értem az elképesztő értéket képviselő fűszereket, tulajdonképpen elindulhattak volna haza. Ez a hazaút aztán további iszonyatos veszteséggel járt. Alapvetően oda jutottak, hogy Elcano, Juan Elcano parancsnokásága alatt vezetésével egyedül a Victoria tudott hazaindulni, az egyik legkisebb hajó tudott hazaindulni 60 emberrel Spanyolországba, és így jutottak el oda, hogy mire megérkeztek, és ez valami egészen elképesztő, addigra 18 ember maradt életben. Tehát gondoljunk bele, hogy 239-en indultak el, és 18-an tértek vissza, amma bizonyos Juan Elcanoval az élen, aki, ahogy említettem, később vesztette életét egy másik expedíción. Viszont említettük itt többször a fűszerek elképesztő értékét, hogy ez micsoda vagyont jelentett egy komoly fűszerrakomány. Hát annak ellenére, hogy odaveszett a négy hajó, és minden veszteség ellenére gazdaságilag megtérült ebből az egy útból az összes befektetett pénz, amit ide a spanyol udvar úgymond beforgatott. Tehát annyi fűszer tudtak hazahozni, egyedül a Viktórián, képzeljük el, ha a többi négy hajó is megrakottan tér haza, hogy megtérült a befektetés. És innentől kezdve több dologgal tisztában voltak a tanult emberek a spanyol udvarba. Egyfelől innentől kezdve nem lehetett kétséges, hogy a föld megkerülhető, hogy megvan a nyugati átjáró a Fűszer-szigetek felé, tehát egy nagyon komoly gazdasági lehetőség nyílt Spanyolország előtt. És hát még az is egyértelműen kiderült a különféle feljegyzésekből, ami ugyancsak a föld megkerülhetőségét bizonyította, ugye, hogy észrevették a hajón utazók, hogy eltér a napoknak a megnevezése, mert hogy a szerda maga csütörtök úgy egymásra csúszik, majd pedig fölváltja egymást. Hiszen ugye, ahogy megkerülték a földet, Alla Willi fog vagy Phileas fog, az a plusz-minusz egy nap, ezzel ők is szembesültek. És természetesen ne hagyjuk ki a magyar vonatkozás sem, mert picit meglepően hangzik, de azért még az is van. Mert hogy a Magellán expedíció legismertebb krónikása az az ember, akinek a nevét már említettem, Antonio Pigafetta, és a leghitelesebb krónikása is, hiszen ő ott volt a hajón, a túlélők között volt. Na igen ám, de Pigafetta viszonylag későn a Velencében jelentette meg 1530-as évek derekán a művét, és valamivel előtte, az 1520-as évek elején megjelent egy másik munka, és ennek az íróját pedig így hívták, hogy Maximilianus Transilvanus, nyugodtan mondjuk erdélyi Miksának. Ez volt az első mű, ami megjelent, ha nem is direkt szemtanú tollából, de Magellán expedíciójáról, később persze több ilyen beszámoló is fönnmaradt. Hát Erdélyi Miksáról nagyon keveset tudunk, azt sem jelenthetem ki, ismerve Erdélynek a multikulti környezetét, hogy feltétlenül magyar volt, de minden esetre az akkori Erdélyi fejedelemség területéről származott ez a krónikás, úgyhogy egy picit talán mi is büszkék lehetünk ilyen értelemben is Magellánra. Az, hogy Magellánt hogy tekintjük? Elsőrangú felfedezőt, vagy véreskező konkvisztádort, erről lehet vitatkozni, azt gondolom, hogy a kor ismeretében ennek a két állítás korán sem zárja ki egymást. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy más eszközökkel bármilyen hajós, bármilyen sikert el tudott volna érni. Ez persze másról nem mentség arra nézve, hogy elkövetett kétségtelen olyan bűnöket, amiket ma már vállalhatatlannak gondolunk. Azt gondolom, hogy viszont ennek a pár percnek nem az a lényege, hogy mi etikailag megítéljük Magellánt, hanem azt, hogy emlékezzük arról, hogy mégiscsak egy rendkívüli tettet hajtott végre az általa vezetett expedíció, még ha ő nem is érhette meg a végét.
Igen. Hát egyébként is nem szeretem mostanában ezt a vonulatot, hogy a jelen társadalmi berendezkedéséből, értékrendjéből, mentális állapotából próbáljuk meg a múlt eseményeit megítélni.
Hát ez olyan értelemben feltétlenül történelmietlen, hogy számunk kérhetnénk a Mohácsi csatába harcoló magyar katonákon és a cseh és egyéb segédcsapataikon, hogy miért nem használtak géppisztolyt. Hát mert nem volt. Tehát ez egy nagyon lényeges elem, de ezt egy percig sem felejtsük el. Talán egy dologról ejtenék még szót, Magellán családos ember volt, és feleségül vett egy hölgyet, egy bizonyos Maria Cádere, Beatriz Barbózát, akitől két fia született, Carlos, illetve Rodrigo, és a sorsukról sajnálatos módon csak annyit tudunk, hogy amíg Magellán az expedíción részt vett, ők is elhunytak. Nem tudjuk ennek a részleteit, úgyhogy Magellánnak sajnos a családi élete sem volt a sikertörténet így a nagy felfedezések árnyékában.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, megint csüngtünk szavaidon, jó munkát neked továbbra is, szép napot!
Én pedig jó szíve javaslom mindenkinek, megköszönve a figyelmet, hogy olvassuk el az expedíció krónikáját, és még egy olyan embernek a nevét említeném meg az imént elhangzottokon kívül, Stefan Zweignek a Magellánját. Az valami lehetetlen letenni. Stefan Zweig egy finom tollú, mélyen érző, mélyen humánus író, de valami hihetetlen, hogy mit tudott írni ebből. Úgyhogy jó szívvel javaslom mindenkinek a olvasgatást, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Katona Csabát hallottátok az elmúlt negyed órában, bő negyed órában Magellánról beszélgettünk, aki április 27-én 1521-ben vesztette életét.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.